A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Ez itt a Millás reggeli. Természetesen, ahogy azt tudjátok, 6 óra 30 perc van, egész pontosan, és október 15-e kedd a stúdióban Gede Balázs.
És Kántor Endre, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, elmondjuk azt is, hogy hogyan lehet velünk kommunikálni a 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber.
Ilyen
németes, Viber szám.
Ez németes volt? Lehet, hogy inkább valami fura, ilyen angol dialekt.
Viber számunk tehát is ez, és ide várom közeletet, jött is egyébként ide Gézitól egy életkép. Mit gondolsz róla? Vagy jó lesz, vagy nem? Mint a copy-paste Word-ben.
Hát, igen. 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 Közben konstatáltam, hogy és minden a pontosságon múlik, hogy kimaradt egy támogatói üzenet, úgyhogy mindenképpen bepótoljuk.
A Millás reggeli fő támogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
És csak így, hogy így most már tisztában rohanunk
vele, igen. Fú, itt valami otthon felújítási
felvonások
vannak, ezt már feldolgozunk egy kicsit hosszú a második felvonás. Papa varrat vesztő lő írt nekünk. Morgan Freeman kartársak, varrat szedésre hussanak hamarost. Amúgy előzetesen azt mondhatom, hogy bizony ugyancsak olyan, mintha lennének a dobozosok szaporában, mint korábban. Igen. Csak megfontoltan dobozos kartás. De érdekes, miért az... azt beszéltük, nem reggel, hogy szellős volt.
Pici-pici
úgy
eső.
Jött be, hogy ezen a rövid úton, amíg ide ér, 3 percet fogott. Úgyhogy ilyen vegyes akkor a kép. Száguldozni semmiképp nem javasolt, mert ez a kis gusztustalan vízfátyol van az úton, ami a porral keveredve jó csúszós.
Hát meg egyébként
tehát nem
sem.
Elég víz. Ja, hát egyébként sem, persze. Csak ez még veszélyes is különösen.
Én azt szeretem, amikor valamilyen oknál fogva meg kell mutatni, hogy miért tud bőgni a motor. Egy ilyen 40 méteres szakaszon oda kell neki lépni.
Igen, még van.
Persze, sajnos, nagyon sokszor.
Viszonylag ritkán.
Borzasztó sokszor, és igen. Ennek egyetlen egy... se jó dolg oldalát nem látom.
Én számomra is van egy ilyen értelme. Várj, mi van ma? Ked? Mindegy.
Nem baj, most már morgunk. Igen. Kész. Tegnap is morogtunk.
Az, aki megérkezik a lámpához, relatíve távol, tehát eleve kihagy egy-két autót, mert valamilyen úgy kényelmes, kicsit ott elüldögél, majd egy pár másodperc van mégis fölgurul. Tehát egy olyan hódfölösleges gázfröccsöt kell adni, hogy ahhoz, hogy a nulláról odagurulja a lámpa alá, ahelyett, hogy kihasználd azt a maradék lendületet, hogy az annyira tud dühíteni, hogy az valami rémes.
Igen, ezek a kis gumicicák mindenkinek és, megvan.
Igen. Tehát a teljes feleslegesség érzését keltik. Na mindegy. Azt mondja, hogy jó reggelt kartársak, ma én viszem Emma kartársat az Oviba, erre tekintettel nem a szokásos útvonalra.
Na most már elég legyen.
D and M kartársak.
Elég legyen D kartárs, már tegnap sem, meg minden össze-vissza, tessék a rendes útvonalra visszatérni, és onnan jelentkezni. Hát nem tudjuk így viszonyítani, de aranyos, hogy megírtad.
Sötét vége a reggel, sötétek a gondolataim is, írja mérnök úr.
Milyen jó indul ez a kedd.
Nagyon, nagyon. Na, még jobban indulhat azoknak, akiknek a nevük napja van. Mindjárt mondjuk, hogy kik ők. A Terézek. Boldog Teréz napot kívánunk. Arankák, Auréliák, Teklák, Rellik, Rézik, Vilmák, Tesszák. Mit csak lányok? Dominikok. Na végre. Köszöntjük őket is nagy szeretettel.
A múltkor nyakon csíptem egy füllentést a névnapsorban.
Tényleg?
Igen, a Garfield név be volt írva, és
nem mondtad.
De az nem igazi. Tehát...
az Ács próbálkozott korábban, hogy be...
Igen, de szerintem ez nem ő volt, mert kinyitottam a linket, ami hozzá vitt a névnap oldalhoz a Wikipédián, és oda is be volt írva, tehát ott valami komolyabb hekkelés volt.
Értem.
Na nézzük, akkor mi van? Most kezdik meg a születelést Baranyában,
Teréznapján. Igen, a Teréznaphoz tartozik egy ilyen, nem népszokás ez, hanem egy munkafázis gyakorlatilag. Igen, születelés, darálást, préselést, Teréz napja Bácskában és Bánátban asszonyi dologtiltó nap. Ilyenkor nem szabad mosni, kenyeret sütni. Uh-huh. Az idősebb generáció tagjai a mai napig betartják a tilalmat.
Sajnos ezek a kivétel erősítik
hát
a szabályt.
Hát meg a fiatalok ünnepek. Meg azért valószínű, mert már nem tudnak kenyeret sütni, és nem szeretnek mosni ők meg azért.
Hát csak azért mondom, hogy általában véve ez a láthatatlan munka, ez van minden nap 0-24-ben.
Igen.
És akkor ilyenkor megünneplik. Na, szóval ma van egyébként a vakok és gyengéllátók nemzetközi napja, amit úgy hívnak, hogy a fehér bot nap. Az ölelés világnapja is ma van. Jaj, de jó lenne, hogyha mindenki jó nagyot
ölelkezne.
Mi az, hogy a falusi nők világnapja?
Hát látod, 96 édes óta ez így, ez a világnapja, a falusi nők világnapja.
Azért betüremkedett az UNESCO is ide a kézmosás világnapjával. Én azt gondolom, hogy az ölelés és a falusi nők után mindenképpen szükséges egy kézmosás, azért van ide rakva így ebbe a sorrendbe. Bocsánat, de miért van a kézmosás világnapja együtt ezekkel az ünnepekkel?
Hát nem tudom. Zsúfoltság van, már olyan sok világnap van. Ugye,
lehet, igen, tényleg.
Minden napra jut egy, sőt egy napra több is.
Felhívták a hétvégén a figyelmemet,
hogy
van olyan is, olyan világnap, ami a steak és a, és ott volt egy olyan dolog, amit most nem mondhatok el, az izének a világnapja, ami majdnem olyan, mint az ölelés, majdnem olyan, csak egy kicsit más. Na mindegy, szóval, hogy...
Hát,
nagyon furcsa, de van világnapja, és kézzeddel betartják, úgyhogy rá kell keresni a steak és a majdnem olyan, mint az ölelés világnapjára, és ott lesz, és csodálkozni fogtok, de hát ez van.
Na jó, nézzünk akkor egy-két eseményt, ami ehhez a naphoz köthető. Ugye elmondtuk, hogy október 15-e van. 1750-ben ezen a napon megindult a menetrendszerű postakocsi járat Bécs és Buda között. A kétnapos utat 15 forintért, azaz két bornyú áráért tehette meg az utas. Hát ez nem volt kevés. Aztán 1815-ben megkezdődik Bonaparte Napóleon számüzetése Szent Ilona szigetén. Majd 1878-ban New Yorkban megalakul az Edison Electric Light Company.
Hú, most volt ez a nagyon híres dolog. 1944-ben megpróbáltunk kiugrani a második világháborúból. Ugye beolvasták a rádióban Horthy Miklós kormányzó proklamációját a fegyverszünetről, és közben Otto Skorzeny SS különítménye elrabolta az ifjabb Horthy Miklóst, amivel ugye zsarolták az idősebbik Horthy Miklóst, és német csapatok megszállják a budapesti hidakat, a nyilasok elfoglalják a rádiót, Szálasi és az általa vezetett nyilas keresztes párt, hungarista mozgalom átveszi a hatalmat Budapesten, és közben pedig Vörös János vezérkari főnök parancsot ad a harc folytatására. Zseniális könyv született erről, úgyhogy ezt érdemes olvasgatni. Tehát a második koronaőr a címe. Most egy hirtelen fejből, de mindjárt megnézem, és akkor
jó, én addig elmondom, hogy 1997-ben a Trust SSC nevű sugárhajtású jármű 1228 km/h javítja az autók szárazföldi sebességi rekordját. 2003-ban pedig fellövik az első kínai űrhajóst, Yang Li Wei, tajkonauta, ugye, ahogy ők hívják.
Aha, igen.
Hogy van? Kozmonauta, astronauta, tajkonauta. Uh-huh. Mind ugyanazok, csak más nemzet fiai. És lányai, most már. 2006-ban az olasz liszkai lincselésnek áldozatul esik Szögi Lajos, tiszavasvári tanár. Sajnos, igen. születésnaposok közül Friedrich Nietzsche-re emlékeztetünk, 1844-ben született ezen a napon a német klasszika filológus, költő, filozófus. Aztán P.G. Woodhouse, angol-amerikai író, 1881-ben Fábri Zoltán, Kossuth-díjas színház és filmrendező, díszlettervező, 1917-ben született.
Na.
És Michel Foucault, francia történész, filozófus, pedig 1926-ban.
Igen, megvan egyébként a könyv, összekevertem a címeket, mert van a tehát a címe Kondor Vilmos könyvről van szó.
Kondor nagy, Vilmos.
Nagyon ajánlom. Kondor Vilmos sorozatról van szó. Szóval és a másik kész. Ma reggel kész vagyok. Tehát a másik szárnysegéd.
Másik ez a, szánysegé. Aha, ez
a címe, igen. A Szent Korona trilógia első kötetéről van szó, és három kötet van ebben, ez az első, egészen jól sikerült könyvek ezek. Ugye pont Hortinak a szárnysegédjéről szól, akinek a Nyilaspocs napján, október 15-én, 1944-ben egy geológust, illetve a Szent Koronát kell kimenekítenie Budapestről és az országból, hiszen ő tudja pontosan, hogy hol találták meg az olajat, amire egyébként fáj mindenkinek a foga Magyarország szempontjából, és akkor egy érdekes kis olaj, gazdasági jellegű dolgok, meg hát nyilván a Szent Koronát kell, és benne van ez az egész sztori, amiről szó volt, úgyhogy Kondor Vilmos.
Aztán születésnaposaink sorát nagy köszöntésekkel zárhatjuk. Rudolf Péter, Kossuth-díjas magyar színészt köszönhetjük a mai napon. Járai Máté, Jászai Mari-díjas magyar színészt és Ungári Miklós magyar cselgáncsozót. Ők mind a mai napon ünnepelnek, születésnapoznak.
Ma késik a vonat, írja Vasza, de nagyon szép a pirkadat, és messze van még Miskolc.
Hú, hát az igen, onnan a Velencei tó környékéről, ahonnan Vasza közlekedik, az nem egy az belátható nem. Távol, illetve hát belátható hát de, távolság lenne, csak a hazai viszonyok között nem.
Ott egész jó lesz az átszállásig, Vasza. Igen. Az átszállás után lesz izgalmas.
Na jó, ja, és egy érdekes adalékot küld a kézmosás világnapjára a kedves hallgató. A mosom kezeim jelentése, vagy kifejezés valóban a Szentírásból való, amikor Pilátus római helytartó elé vitték Jézust, és ő nem akart felelősséget vállalni a haláláért, akkor hozatott egy tálat vízzel, és megmosta a kezeit, kifejező ezzel azt, hogy ártatlan ennek az embernek a halálában.
Igen. Hát tegnap meg volt a nagy bejelentés. Nem is tudom, hogy mikor emlékszem olyasmire, hogy egy zenekarnak a koncertjére gyakorlatilag egy évvel előtte kell jegyet venni. Talán az utolsó ilyen az a Metallica volt, de nem vagyok benne biztos, segítsenek a hallgatók. 0636 98 098 0, infokukac@millasreggeli.hu, vagy a Messenger alkalmazás, ahol lehet nekünk üzenni, mert hogy ugye az Offspring bejelentette, hogy jön Budapestre. 2025 októberében a jegyértékesítés azok számára, akiknek van regisztrációjuk, az holnap reggel indul, és utána 18-án a General Public számára. Hát nagyon kíváncsi leszek, állítólag most itt így minden el fog tűnni pillanatokon belül. Minden esetre ez egy óriási nagy bejelentés itthoni budapesti nagy zenekarok közül. Megmondom őszintén, én nem gondoltam volna, hogy ennyien kíváncsiak, de már most lehet látni az érdeklődésből, úgyhogy mi is egy picit tüzeljük ezt az egészet egy kis olajjal.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na, megyünk tovább üzenetekkel és sajtó szemlével. Azt mondja, hogy
Még nem tartok.
Akkor jó, én mondom, hogy nagyon érdekeset találtam, amit hallottam a rádióban is reggel a BBC-n, mert hogy új törvénnyel védenék a brit tiniket a közösségi média káros hatásaitól. Ugye a munkáspárti Josh McAllister javaslatát konzervatív politikusok és gyermekjogi szakértők is támogatják, tehát egy egészen érdekes támogatottsága van. McAllister a héten találkozik a technológiáért felelős miniszterrel, hogy megvitassák a javaslatot, írja tehát a 444. A jogszabály 13-ról 16 évre emelné az online nagykorúság korhatárát, így a tech cégek később férnének hozzá szülői engedély nélkül a gyerekek adataihoz. Az intézkedés célja, hogy megnehezítse a vállalatok számára a függőséget okozó tartalmak terjesztését. Emellett direkt felhatalmazást adna a brit telekommunikációs hatóságnak, az Ofcomnak, hogy fellépjen a gyermekek érdekeinek védelmében. Szóval ez egy érdekes és irányadó dolog. Egyre többen beszélnek erről, mármint, hogy egyre több országban van tervben valami ilyesmi. A britek ezt most úgy tűnik nagy valószínűséggel, hogy meglépik. Részletek a 444-en.
Ez csak egy a portfólió megakadt a szemem, a hirtelen fordult a forint árfolyama című híren, hogy mit láttak ők, amit én nem.
És?
Semmit. Tehát a cím az nagyon blikfankos, és látták azt az 1 forint 20 fillért, ami a 401.50-ről a 400 forint 30 fillért.
De objektíven igaz. Tehát hirtelen fordult, igen.
Igen.
Csak ilyen hirtelen fordulásból lehet, hogy van több száz egy nap, de mindegy.
Pontosan ez történt. Úgyhogy az olvasó szemet csalogató címadás.
Értem.
Tipikus példája ez.
Hát én maradok a 444-nél teljesen véletlenül. Úgy látszik, hogy most van egy ilyen streak, rámentek erre a témára, de nagyon jó. Sortoló elemzőket is belevettek. Sortoló elemzők szerint hazudott befektetőinek a Roblox, ami egy, idézem, pedofil pokol, tele pornóval és erőszakkal. Hát ezt azért mondjuk érdemes helyén kezelni, de mindenképpen figyelemre méltó, és minden szülőnek érdemes átgondolni azt, hogy akinek Robloxon van a gyereke. A Hindenburg Research a napokban közzétett jelentése szerint a Roblox következetesen túlbecsüli felhasználóinak számát, legalább 25, de lehet, hogy 42%-kal, vagy annál is nagyobb mértékben. Szerintük a 2021-ben tőzsdére lépett Roblox erősen túlzó adatokat szolgáltat a befektetőknek, és ráadásul szándékosan egy kalap alá veszi a tényleges felhasználókat a másodlagos fiókokkal, illetve a fiókokkal, illetve botokkal. Ráadásul az a probléma, hogy tudatában van annak, hogy veszélyeztetik a gyerekek biztonságát, mert gyakorlatilag így tudnak növekedést elérni a befektetők felé megmutatni, és azt mondja, hogy nem akarja a vezetőség, hogy a gyerekeket kizárják, és a tudatában vannak állítólag a jelentés szerint annak is, hogy a gyerekek különböző, tehát olyan tartalmakhoz férjenek hozzá, és olyan verbális, vagy nem verbális erőszak áldozatai legyenek, amik nagyon veszélyesek lehetnek. Most már ez nem az első a Roblox-szal kapcsolatos probléma, és nem csak tőzsdei vonatkozása van nyilván, hanem társadalmi is, úgyhogy érdekes utána nézni, hogy egyáltalán a gyerek hogy van a Roblox-on, mit csinál, kivel kommunikál, milyen tartalmakhoz fér hozzá ott.
A Telexen lehet arról olvasni, hogy hogyan működik együtt infláció és államadósság, ugyanis az, hogy nem szállt most el annyira az államadósság, mint amennyire, vagy nem szállt el még jobban, az gyakorlatilag az inflációnak köszönhető, ami a kormánynak éppen kapóra jött. Zavadovszky Ádám, a CEU kutatója írt egy cikket a Telexen erről az összefüggésről. Ugye többször beszélünk arról, hogy a költségvetési hiány csökkentésének egyik lehetőség, vagy lehetséges módja az elinflálás, és főleg, hogyha ilyen magas az inflációs környezet, akkor az bizony kapóra jöhet az eladósodott költségvetésnek. Arról is lehet itt olvasni, hogy az állam túlköltekezése 2020 óta a GDP arányában minden évben 6% felett volt. Ilyen magas számokat pedig legutóbb a 2007-es összeomlás előtt láttunk az akkori kormányok fegyelmezetlen költségvetési politikájának következtében. Úgyhogy a Telexen lehet erről olvasni. És?
Láttál-e még mást is?
Nem.
Nem? Hát akkor...
Bőrze.
Akkor bőrzézzünk. Ott voltak érdekességek.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Hát azért ránézésre nem mondanák olyan nagyon érdekesnek a Budapest értéktőzsde.
Ja, a Budapest értéktőzsde.
2,1%-kal emelkedett a BUX 74.428 pontra, de ha belenézünk, hogy mi történt a mélyben, hát akkor sem annyira izgi. Három blue chip emelkedett, egy pedig nem. Amelyik nem, az a MOL volt. 3 tizedet esett, 3 tized százalékot 2642-ig. A legjobb teljesítményt egyébként a Richter nyújtotta. 9 tized százalékot tudott emelkedni 11.120 forintig. Az OTP az 1 tized százalékkal 18.950 forintig. Ja nem, a legjobb a Magyar Telekom. 1,1 tized százalékkal 1064 forintra hasított. És igen. Menni tudott még a Panergy is 3 tized százalékot 1525 forintra. Ez az elmúlt napokban megugrott, mert van egy olyan kormányzati terv, hogy a lakótelepek, társasházak megújuló energiával, konkrétan geotermikus energiával való ellátottságát majd busztolni, serkenteni akarja egy programmal a kormányzat, és hát természetesen a Panergy, mint ennek egyik nagy reprezentánsa a piacon, igen, megörült neki, de főleg a befektetői.
Hát Amerikában meg tudod, mi volt?
Hát tudom.
Kolumbusz nap.
Kolumbusz
nap. De az ilyen fél nap, nem?
Kolumbusz, az lehet, hogy teljes. Igen.
Nem. Hát kereskedés volt.
Ja, akkor fél. Akkor fél. És mivel kereskedtek, azt mond nekem.
Mindennel. Ne. Amerika az ilyen. Tehát ők aztán nem, ők mindennel az égvilágon.
De biztos ez, mert nekem itt az van.
Columbus Day az...
All day bank holiday.
Tényleg? Hát akkor mikor volt az emelkedés?
Még a múltkor.
Ki van zárva? Ez a hétfői napról van
de
szó.
Klassz. De összefoglaló lesz az. Egy valamit elmondok, mert azt láttam, hogy biztosan...
Már láttuk, hogy pénteken mi történt, de újabb rekord született például az S&P-nél. 0,7% plusz, a Dow Jones az 0,5%, a Nasdaq az 0,8%, a Russell is fölfele mozdult el. Az olaj árfolyama egy érdekes dolog, ott volt egy 3%-os mínusz, és hogyha megnézzük a legnagyobb volumenű papírokat, az Nvidia az élen 230 milliós volumennel, 2,5% plusszal, mögötte a Sophie Technologies 11,5%-kal, a Tesla meg sírva kuporog a sarokban, de azért össze sikerült egy kicsit kapnia magát, 0,6% pluszt azért csak összehozott. Nem úgy a NIO autó, 7%-os ja. mínusszal, úgyhogy az, ott, neki az nem
nagy a vola össze. A NIO-ban.
Nagy a vola,
amit el tudok mondani, és azért is fontos, mert megjött Schmidt Andi, az egyik legnagyobb kriptotárca őrzője.
Tessék.
Hogy
tessék, itt van, ne vigyorogjál, mondja csak.
Most néztem meg reggel.
Nem
most akarlak majd kérdezni.
Most mi van?
Hát figyelj, 5%-ot ment a Bitcoin.
Nagyon-nagyon-nagyon jó megy most is. Most olvastam róla a híreket, ugye, hogy 3 hét múlva elnökválasztás, és valami brutál rali várható. Úgyhogy meg akartam kérdezni, hogy a Meta részvényeivel.
No. Majd az...
Azt tegyem-e át Bitcoinba?
Na, várjunk csak.
Na,
az elnökválasztás és a brutál rally azért nincsen kőbevésre.
Jó, Trump... Azért mondom a hallgatóknak, hogy itt nem nagy pénzekről beszél.
Trump esetén lenne nagy rally, ugye ő egy kriptobarát. Kamala Harris az olyan mérsékeltem, vagy sehogy. Viszont a tegnapi nap az arról szólt, hogy van ez az MT Gox cirkusz, ami egy ilyen jó 10 éves történet ennek.
Az első nagy botrány volt.
Az akkori legnagyobb bitcoin vagy kriptotőzsdének a tönkremenetele, és csúszik a kártérítések határideje, és ennek megörült a piac. Ez azért au, mert nem biztos, hogy így marad az ár. Arról történt csak, hogy el lett odázva a dolog, és amiért meg félni kell tőle, hogy 10 éve beragadtak ezek a pacákok, és a jóisten gyakorlatilag megsegítette őket, mert most hozzáférnek a pénzükhöz, és az akkori 1000-1500 dollár körüli árfolyamon lévő bitcoin most a 65 ezer körül adhatják el, és ettől fél a piac, hogy ez a mennyiség meg is jelenik a piacra. Aha. Hát ki ne realizálná, ugye? Persze biztos van, aki azt mondja, és hisz benne, hogy majd ő még tartja. És
ez a quintesszenciális befektetési eszköz a bitcoin, mert mindig meg lehet magyarázni
mindent.
Szóval folyamatos emelkedés van. Amikor csökken az árfolyam, akkor mi van?
Akkor
tegnap megtanultam a Pogi stand-upon, hogy akkor Az nem baj, ha csökken az árfolyam. Az jó, mert persze. Akkor aukció van. Igen. Akkor lehet venni.
Persze.
Ha nő, akkor örülünk, ha csökken, akkor örülünk. Szóval azért ezen érdemes elgondolkodni, ez valóban így.
Minden
van.
Emelkedő trend így működik egyébként, hogy az emelkedő trendben örülni lehet a csökkenésnek, mert tudsz vásárolni.
Jó, de mondjuk egy Tesla-nál van mögötte bármi is. Mondjuk lehet, hogy egy Elon Musk van, ami az is elég riasztó, de azért van ott, vannak ott dolgok. Hát el tudnak kapni egy rakétát.
Jó, hát erre mondjuk, hogy az óriási volt. Erre mondjuk azt, hogy az arany mögött sincs valójában semmi, csak ugye van több ezer év előnye. Tehát annak a hitnek, amit belé fektetni,
ez így van.
Több ezer éves előnye, a bitcoin meg
nem csak véletlenül hagyták ott az arany standardet, ugye?
Igen. Na jó.
Hát ezt jól megbeszéltük.
Abszolút,
szerintem.
Abszolút, úgyhogy jöhetnek a hírek.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Dr. Megelégedés, Dr. Higgadtság, Dr. Vidámság és Dr. Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, ez a Millás reggeli továbbra is, itt a Rádió Café 98.0-án október 15-e. Kedd reggel van, 7 óra.
7 óra 9 perc.
Igen. Pont ott csillogott a képernyőm. És itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a kedves hallgatók a 0636 980 végű készülékeken, ahol telefon, vagy mi, SMS, Viber és WhatsApp üzeneteket lehet küldeni. Kaptunk is Gézutól. Direkt nem megyek olyan koncertekre, még ha egészen cool is a banda, akik nem méltóztattak akkor koncertezni nálunk, mikor a pályájuk csúcsán voltak.
Ez az, Gézu, büntesd őket!
Jó teszi.
De...
Aztán M2-es fotó Budapest felé teljesen beállt, szokottól jobban. Aztán D-kartás. További jó reggelt, kartás, hogy Dunakeszire az Oviba Gödről laggá és tünetmentes 10 perc a kertek alatt, innen az iroda a navigáció szerint 39 perc, továbbra is a kertek alatt, ahogy nézem. Már csak D-kartás, igen, mert korán reggel még D és M kartások. Ültek a kocsiba, csak M kartás megérkezett.
Ő már kipattant.
Igen, a célállomásra az Oviba. Na, ezek jöttek egyelőre. És
Messengeren is írt nekünk kedves hallgatónk, igen, mert szoktak írni, és én olvasom, válaszolok is, de Marci azt írja, hogy a Wise Report szuper volt, köszönjük szépen, jó, hogyha tetszett.
Ez most jött, most hallott az ismétlésben?
Igen, az igen.
Tegnap volt ugye ez
nem, a nem, ezt még tegnap írta utána, csak most láttam ma reggel.
Értem. Na, akkor viszont balagunk.
Akkor menjünk és nézzük meg a budapesti híreket.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Múltkor beszélgettünk ugye a hajléktalanok felméréséről. Mm-hmm. Most jött egy cikk a Népszaván, hogy csak a főváros belső kerületeiben legalább 461 hajléktalant, vagy annak látszó személyt számoltak össze egy új kutatási projekt önkéntesei október 11-én este 20 és 24 óra között. 31 olyan helyszínt is találtak, amely láthatóan fedél nélküliek alvó helyéül szolgált. Ez az annak látszó személy. Hát
ez érdekes, igen.
Egy kicsit ramatyabb.
De azért szerintem jók, akik ezt...
Végzem egy buliba,
na jó.
Sajnálom hazafele, azért én
azt
is egy annak
hívják,
látszó
hogy
személy.
Statisztikai hiba határ, amikor...
Engem?
Igen, téged érte. Akkor úgy
akkor
hívnak.
Úgy.
De most viccelődünk na, ezen...
Ezt elmondom a feleségemnek, amikor megérkezek egy
ilyen. Ja. Elnézést, statisztikai hiba határ volt. De egyébként most elélcelődjük
jó,
ezt,
nem,
és
persze.
Relativizáljuk a hírnek a fontosságát.
Ne, illetve... de hogy is, csak furcsa volt ez az annak látszó személy. arra akartam kiukadni, hogy azért ez nem egy olyan mély felmérés, tehát nem kérdezték meg valószínű az a
hát igen, hogy elnézést mindenkit. Kérek ön hajléktalan, igen. Ez lehet, hogy nem történt meg. Minden esetre nem, tehát az annak látszó személy azért is érdekes, mert hogy akkor az jó esélye útban van. Egy olyan, tehát olyan lecsúszóban hát van. Igen, tehát
viselkedésében igen. Nyilván, hogyha üldögél rossz öltözetben valahol azért felismerhető nagyjából.
Hogy október 11-én este 20 és 24 óra között 31 olyan helyszínt találtak, amely láthatóan fedél nélküliek alvóhelyül szolgált Budapesten, és ahogy a címben is van, fiatalok vannak sokan. Nekem nincsenek, hogy is mondjam, tehát nem olyan adataim vannak, hogy ami mérvadó lenne, meg kutatás, de nagyon sok ismerősöm számol be róla, akik ilyen kiebb eső kerületekbe laktak, hogy nagyon megnőtt a hajléktalanok száma, úgyhogy majd várjuk ezt a hajléktalan népszámlálás eredményt, hogy pontosan mi történik.
Az önkéntesek szerint egyébként 20%-uk 31 és 41 vagy 40 év közötti. Aha. 28%-uk 41-50, 21%-uk 51 és 60 éves közötti lehet. 10-ből 4-en a párjukkal vagy csoportosan tartózkodtak közterületen.
Na nézzük ezt az ingatlan kiadást, ugye ezzel is megy már egy ideje a vita. Azt mondja egy az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, hogy ugye, hogy komoly változásokat hozhat Budapesten az a rövid távú lakáskiadás korlátozása, és az a döntés következményeként nem lehet majd az ingatlanok árának csökkenésére számítani. Ezt jegyezte meg Balogh Laci, akivel mi is szoktunk beszélni, és azt mondta, hogy ha korlátozzák a rövid távú lakáskiadásokat, az nem jelenti azt, hogy a belvárosban rohamosan csökkenni kezdenek a lakásárak, pusztán fékeződik a főváros egészében az ingatlan értékének növekedése.
Körülbelül nekünk is elmondta ezt egy héttel korábban.
Úgyhogy csak itt rá erősítettünk. Igen. Ez olyan, mint amikor az inflációról van szó, ugye, és mindenki örvendezik, hogy jaj, csökken az infláció. Nem, az árnövekedés mértékének az üteme csökken.
Attól tehát az infláció árak csökken, csak ugye igen. Az nem azt jelenti, amire sokan
igen,
gondolnak,
igen,
hogy az
tehát
árak csökken.
Tovább nőnek az árak, persze, csak nem olyan nagyobb mértékben, igen. Nem olyan gyorsan, igen.
Aztán megoldás a HÉV problémára a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület, ugye a VEKE szerint az egyedi HÉV járműveket a HÉV vonalakon villamossal, metróval, elővárosi vasúttal kellene kiváltani. Ráckevei vonalon Budapest határáig mehetne villamos, majd uh-huh. Vasúti járműre szállnának az utasok. De itt ugyanaz a nyom táv, tehát csak se ráteszel a sinekre egy villamost, és
azt
akkor
nem
az
tudom,
jó.
Sajnos
hát,
nem
mert
vagyok
ez csak
ilyen
akkor megoldás, hát, hogyha teljes totál átépítéssel jár meg.
Lehet. Ugye, hát az fogalmam nincs, ne engem kérdez, ebben az Ács Gábor a szakértő, én ezt nem tudom megmondani, azt viszont igen, hogyha megnézted a terveket, amiket Lázár János letett az asztalra, akkor abban lényegében autópálya, igen. Vasúti fejlesztés nulla, vagy közel, és közösségi közlekedés fejlesztés nulla, vagy közel nulla. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt azért ezt hajmeresztő, hogy pont akkor autópályázunk ennyire, amikor rá kéne erősíteni az összes többire, de ez csak egy szubjektív megjegyzés.
Most kaptuk az infót Gyuritól, köszi. A nyomtáv ugyanaz, a feszültség lehet különböző. Azt már viszont köszi. Talán egyszerűbb megoldani, gondolom én, akinek lövése nincs az elektronikához.
Na tessék, ezt jól megbeszéltük akkor.
Ja, így van, szakértői szinten.
Veszélyben a budapesti erdők, a végére ezt még gyorsan, nagyon jó hírek, így kedden reggel, mert hogy azt is lehetett olvasni, hogy a Pilisi Parkerdő ZRT partner találkozót hívott össze, mert a budapesti erdőket fokozottan veszélyezteti a klímaváltozás, ellenállóbb fafajokat kell telepíteni, meg kell védeni a vizes élőhelyeket, és hatalmas kihívást jelentenek az agresszíven terjedő, invazív, tehát nem őshonos növények is. Hát ezt sok helyen lehet olvasni, ahol sikerült a Mészáros Péternek nyilatkoznia ezzel kapcsolatban, és elmondania, hogy mik a legnagyobb veszélyek részletesen. Úgyhogy érdemes átolvasni, minden esetre nem túl jó hír ez sem. Bár egyébként a Pilisi Parkerdő kezeli ugye Budapest környékének legjelentősebb zöld infrastruktúráját, és elég jó munkát végeznek, hogyha valaki járkál a túraútvonalakon Budapesten és környékén, akkor azért lehet látni azt, hogy gondosan figyelnek arra, hogy minden jól működjön. Nagyon nehéz lehet ilyen környezetben.
Oké.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Hát a napokban lehetett hallani a legújabb ígéretet. Én ezt egészen egyszerű kampányígéretnek apostrofáltam, de minden esetre nem hangzik rosszul, ugye? Az 1 millió forintos átlagbérről szóló kormányzati javaslat.
Hát még akkor sem, hogyha ezt 2-3 éven belül próbálnánk elérni, ugye, hogy az a kormányfő ígéretből kiderül.
Na, nézzük meg azt, hogy van-e vajon realitása egy ekkora növekedésnek. Ezt ki tudja termelni a magyar gazdaság? Erről beszélgetünk Csaba László közgazdásszal, egyetemi tanárral, aki itt van a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na hát ez egy szép nagy szám, az 1 milliós átlagfizetés, és a mellé rendelt 1000 eurós, vagyis hozzávetőlegesen mostani árfolyamon, bár addig valószínű gyengülünk még 400 ezer körüli minimálbér. Ezt hogyan bírná? 2-3 év alatt fel tudnak-e fejlődni, hogy a vállalatok tudnak-e akkor a hatékonyság növekedést elérni, hogy ez beleférjen a rezsijükbe az összes járulékkal, teherrel együtt, ugye, mert hát amikor nettó fizetésekről beszélgetünk, akkor azért annak van egy jelentős járulék része is, és adótartalma. Szóval hogy állnak most a vállalatok és a gazdaság, hogy ez egy realitás legyen, ne csak egy vágyálom?
Hát én azt gondolom, hogy ezt abban az összefüggésben kell értelmezni, hogy először a kormányfő, utána a kormány különféle nyilatkozatokban hát ilyen 3-6% körül közötti gazdasági növekedés tervét hirdette meg már a jövő évtől kezdve. Most egy 6%-a növekvő gazdaságban van tere annak, hogy a bérek növekedjenek, bár ilyen mértékű bérnövekedés az nagyon sokkal gyorsabb lenne, mint a jövedelmeknek a növekedése, ami hát ugye kétféle módon oldható meg. Az egyik megoldás az, hogy ezt a bérnövekedést a hitelből biztosítják. A másik lehetőség az, hogy azt mondják, hogy gazdálkodjátok ki, tehát hogy az állami szektor elindítja a növekedést. Az államnak mindig van pénze, amennyit akar, tehát az nem kérdéses, teremt vagy ilyen-olyan módon, vagy vesz a hitelt. Tehát a másik, hogyha azt mondjuk, hogy az állami szektor elindít egy lendületes béremelkedést, a magángazdaság pedig hát próbál vele lépést tartani. Ez szerintem a mai termelékenységi szint mellett nem reális, pont azok miatt, amiket már a bevezetőben említettek, hogy hát egyfelől van egy termelékenységi probléma, ezt mindenki tudja, ki ilyen számításokat végzett, másfelől van a magas közteher szint, ahogy említették, adók, járulékok, mindenféle egyéb. Tehát én azt gondolnám, hogy ennek a második esetnek a következménye az lenne, hogy nagyon sokan tönkre mennének, különösen kis és közepes vállalkozások, és ezek közül is azok, akik becsületesek, tehát befizetik a közterheket, és nem költségelik el ezeket.
És akkor ugye most arról beszélünk, hogy a 6%-os növekedés mellett mi történne, mert hogy ugye, hogy említette, hogy itt egy gyorsabb bér dinamikáról, növekedésről beszélünk, mint ahogy a gazdasági növekedés megvalósulna. Itt akkor ugye lehet boncolgatni azt a kérdést, hogy mennyire reális 6%-os gazdasági növekedésről gondolkodni, vagy víziókat.
Messze van azoktól az előrejelzésektől, amiket a közgazdás szakma kialakított. Mindenféle ok miatt azt kell mondanom, hogy nagyon ritka az a pillanat, hogy ilyen nagyfokú egyetértés van az elemzők között, akik között van ilyen-olyan, ki ezt mondja, ki azt mondja, de egyetértés van abban, hogy egy olyan gazdaságban, ahol az idei évben a beruházásoknak egy jelentős visszaesése mellett a fogyasztás stagnált, ott nincsenek meg a feltételei a növekedés ilyen mértékű felgyorsításának, hiszen nem tartunk ott, amit egy időben mondtak, hogy mindent lehet, csak akarni kell. Hát a gazdasági növekedés az nem tartozik ezek közé.
Hát jó, de közben akkor majd választási költségvetés lesz, és akkor azt mondják, hogy ez ilyen, tehát láttunk már ilyet, ugye, amit korábban pénzosztogatásnak apostrofáltak, lehet, hogy most ilyen módon csappan meg a költségvetés.
Én azt gondolom, hogy ez a fajta választási költekezés, ez már a jövő évben elindul, és 26-ban nyilvánvalóan meg fog történni. Ugyanakkor az ellentmondás az, hogyha a termelékenység nem nő, hanem csak a pénz megy a forgalomba, a jegybanki úton, meg a költségvetés útján, akkor az történik, ugye, hogy fedezetlen pénzkibocsátás történik, nincs meg az áru hozzá. Első esetben infláció van, másik esetben ugye lehet az, hogy egy ilyen nyitott gazdaságban, mint a miénk, a gazdaságban nyomott pénzt azt behozattallal fedezzük, ugye ebben az esetben a fizetési mérleg fog felborulni, és az ország halad a fizetésképtelenség felé, és a forint értékelődik le. Ez egy rendkívül veszélyes játék, hiszen ugye ez a leértékelési spirálba vinni a gazdaságot. Nem akarom én az ördögöt a falra festeni, de vannak ilyen országok, például Argentina, ahol ezek a folyamatok időről időre előfordulnak, és ebből soha semmi jó nem lett. Tehát én azt hinném, hogy az messze a kisebb baj, hogyha ezek a nagyra törő tervek nem valósulnak meg. Az igazi nagy baj az lenne, ha megvalósulnának.
Az előfordulhat, hogy valami olyan optimista vagy pozitív szenárió, hogy ugye ez egy ilyen választási program keretében megvalósul úgy, ahogy említette, hogy a közszférán keresztül elkezdik nyomni a bért, amihez ugye a versenyszférának igazodnia kell, és egész egyszerűen nyomás helyezik a vállalatokra, hogy ez idő alatt a termelékenységükön javítsanak, hogy ne menjenek csődbe. Nem tudom, ez mennyire kivitelezhető ennyi idő alatt, vagy mennyire lehetséges ilyen nyomás alatt termelékenységet javítani?
Hát én azt gondolom, hogy egész biztos, hogy ez az elképzelés, de hát ugye a régi időket idézi, amikor ezt ugye követelmény szintű népgazdaságtervezésnek hívták,
igen,
akkor próbálták összerakni, hogyha ennyi a bevétel és annyi a kiadás, ennyi az anyagfelhasználás, annyi a kibocsátás, és a számok sehogyan nem jöttek össze, akkor mindig beírtak valami olyasmit, amit ugye a tervhivatal talált ki, azt úgy hívták, hogy hatékonyság növekedés, és akkor feltételezzük, hogy hirtelen mindenki átáll a 15-20 éves autójával a legkorszerűbb autók fogyasztási szintjére, és akkor a benzin költségeink nem fognak növekedni, illetve költségünk az nő, de a fogyasztás az csökken. Hát ezt persze mindig a papír türelmes, a számítógépnek a képernyője is türelmes, tehát ugye bármit bele lehet írni, de ennek a valószínűsége igen kicsi, hiszen sok év óta folyik ez a történet, különösen a 2020-as években láthatólag valami ilyesfajta utat képzelt el a kormányzat, és azt nem látjuk, azt látjuk, hogy nőnek a bérek, de azt nem látjuk, hogy hozzá nőne a termelékenység is, különösen, hogyha az eredményeket euróban mérjük. Ugye forintban még csak-csak javulnak a mutatók, de euróban számolva, tehát a valóságos külpiac által elfogadott jövedelem termelése az nem javul, és akkor pedig ugye bajban vagyunk, ezt úgy is mondhatjuk röviden, hogy jelenleg 1 100 000 emberrel többen állítunk elő annyi jövedelmet euróban, mint ezelőtt 10 évvel. Ugye az egy baj, az azt jelenti, hogy a termelékenység nem hogy nőne, hanem jelentősen csökken.
Uh-huh. Ami 2-3 év alatt nem nagyon megoldható, vagy vissza, hát nem javítható.
Ilyen fordulatot el lehet képzelni, persze én jó az asziként ezt támogatnám, de nem jelzem előre.
Hát jó, igen, világos. De közben ugye a másik oldalról is fejtenek ki nyomást, a fogyasztási oldalon, ugye, ami szintén ugye valahogy idehatna.
Az kétségtelen, hogyha a fogyasztás meg tudna lendülni, akkor az a nemzeti terméknek a növekedését felgyorsítaná, de jelenleg pont az ellenkezőjét látjuk. Erről egyébként Nagy Márton gazdasági miniszter is beszélt, hogy majd, hogy az idén, tehát 24-ben egy olyan furcsa helyzetet élünk át, amikor a reálbérek azok jelentősen két személyegyű mértékben növekednek, a fogyasztás viszont stagnál. Ugyan, ez a magyar paradoxon, vagy a magyar rejtély, aminek próbálnak utána menni. A miniszter azt mondja, és ezt én elképzelhetőnek tartom, hogy a magyarok a fogyasztás helyett, miután a megtakarítások nem nőttek, ugye külföldön költik el a pénzüket, tehát utaznak. Ebben én nem látok önmagában véve semmi rosszat, mert hát valóban a történet arról szól, hogy a jövedelmünket arra költjük, amire akarjuk, ha el akarjuk költeni. De ha van egy ilyen helyzet, az azt jelenti, hogy a külföldön elköltött jövedelem, tehát a török, az olasz, a horvát tengerparton elköltött jövedelem, a török, a horvát, meg az olasz gazdaságnak a teljesítményében lesz benne, a magyarból meg hiányzik.
Mint ahogy a szlovákiai bevásárlás, a román tankolás, a temun vásárlás a kínai kereskedőnél, ugye ez mind?
Ez pontosan így van, de most azt hinném, hogy egy normális társadalomban ezek ellen se nem lehet, se nem kell semmit se tenni. Tehát én nem szeretném, hogyha mondjuk egy idegenforgalmi adóval próbálnának visszatartani. Igen. Attól, hogy Horvátországban mennék, és az összes többi, nem fogok ötleteket adni. Köszönjük. Mert eléggé innovatív a magyar közigazgatás, amikor a sajtforrásról van szó.
Igen. Na jó, hát meglátjuk, hogy mivé lesz ez a terv, és mi lesz ebből. Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta a gondolatait velünk és a hallgatókkal. További szép napot kívánunk.
Minden jót. Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont hallásra.
Csabai László közgazdásszal, egyetemi tanárral beszélgettünk arról, hogy lehetséges-e, hogy 2-3 év múlva 1000 eurós minimálbér és 1 milliós átlagfizetés legyen a zsebünkbe.
Csaba László, véletlenül Csabait.
Csaba László.
Közgazdász szó volt, szóval igen, nagyon érdekes volt. Rohanunk tovább, mert még pulzus rovatunkban is van jó két témánk. Az egyik, ugye folytatjuk azt a kört, amit elkezdtünk a színlap szakértőivel. Egy 6 héten át tartó sorozatban olyan egészségügyi témákról beszélgettünk, amelyek kiemelt figyelemre tarthatnak számot, a betegségek kialakulásának a megelőzéséről, fázisú felismerésről van szó, meg csak általános egészségügyi tippekről, illetve arról is beszélünk majd, hogy mi a különbség egészségpénztár és egészségbiztosítás között, úgyhogy maradjatok velünk, előtte azonban egy kis ízelítő a mai napköziből.
Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
Na, hogy azt beharangozta Endre az előbb, ugye ilyen egészségmegőrző módszerek, felmérések, diagnosztika, laborálás, ilyesmi a témánk egy pár hete. A színlap szakértőivel járjuk ezeket körbe, és most is itt van a telefonvonalunk túlsó végén Póda Tamás, a Színlap Hungary Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát, egy nagyon érdekes dologról fogunk beszélgetni, erről az okos lelet dologról, hogy adódik a kérdés már a nevéből, hogy mitől lesz egy lelet okos, vagy a lelet kiértékelését, hogy lehet okos módon elvégezni, valószínűleg valami ilyesmiről lehet szó.
Igen, ez egy nagyon okos lelet, hogy leleményesen a nevében is elrejtették az elnevezőit, de mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a szűrés. Pont a napokban nézegettem, hogy mi a várható élettartam Magyarországon, és nem állunk belőle jól, és ezt azért hívom, vagy azért hozom ide ezt a két-három mondatot, mert hogy ez egy szűrőeszköz. Ez az eszköz az arra való, hogy az ember megcsináltat egy vérképet, ami gyakorlatilag egy sokkal szélesebb vizsgálati spektrum, mint mondjuk egy átlagos nagy rutin, vagy nagy vérképnek nevezett valami csoda, hiszen ez nagyjából 57 különböző vizsgálatot rejt önmagába. és ennek a, eznek a vizsgálatnak az eredményét értékeli ki egy mesterséges intelligencia algoritmussal működő eszköz, és ebből készül el a lelet, ami okos, hogyha lehet így fogalmazni. Úgyhogy ez egy teljesen kiváló szűrőeszköz arra, hogyha szeretnénk arról megbizonyosodni, hogy van-e bármiféle olyan kockázatunk, ami a vérünkből kimutatható, és hogyha van, akkor azt is meg tudjuk azonnal, hogy milyen betegségcsoportokra van nekünk ez a kockázatunk.
Tehát ez a kockázatot méri, és azt, hogy esetleg lehetséges valamilyen betegség kialakulása, nem azt diagnosztizálja, vagy nem arra ad márkert, hogy valamiféle betegség van a szervezetben.
Így van, természetesen ez is egy labordiagnosztikai eszköz, tehát ugye a labordiagnosztika az a diagnosztikának az alapja, de csak labordiagnosztikával nem lehet diagnosztizálni betegséget. Ez leginkább abban segíthet az ügyfélnek, vagy a páciensnek, aki ezt igénybe veszi, hogy milyen úton induljon el. Tehát mondjuk egy nagyon egyszerű példát, míg a vérképből kiderül, hogy mondjuk az ügyfélnek van valamiféle kockázata, tegyük föl zsíranyagcsere betegségekre. Ugye erre mondjuk a legjobb esetben, hogyha a koleszterin magas, akkor elkezdünk gyanakodni, de nem feltétlenül tudjuk, hogy akkor merre is induljunk el. Na most ennek a leletnek, ennek van egy olyan része, ami abban segíti az ügyfelet, hogy odaírja, hogy tessék elsétálni egy belgyógyászhoz vagy lipidológus szakemberhez, és kezdjenek el utána járni ennek a kockázatnak, hogy ez mitől lehet. És akkor ilyenkor ugye egyéb vizsgálatokat is igénybe vesznek. De ugyanígy működik mondjuk a szíves érrendszerbeli betegségi kockázatoknak, ugye azt egy vérkép alapján nem lehet diagnosztizálni, hogyha mondjuk az embernek nem tudom, szívritmus zavara van, ahhoz kellenek egyéb képalkotó diagnosztikai vizsgálatok, és természetesen fizikális vizsgálat is. Tehát ez egy útvonalválasztásban segít, és egy gyorsabb terápia fele nyomulásnak.
Itt elmondtad, hogy mesterséges intelligencia megoldásról van szó, vagy azon alapuló. Mi az adatbázis? Mindig az a legfontosabb, ugye abból tud dolgozni a rendszer.
Igen, ugye a mesterséges intelligenciának itt annyi köze van a történethez, hogy van egy óriási adatbázis, ami nagyjából 100 millió anamnézissal ellátott beteg adatot dolgoz fel. Maga ez az a mesterséges intelligencia algoritmus, ami egy nagyjából 20 éves gyűjtés volt 1,5 millió emberről. Ez úgy lehet a legegyszerűbben elképzelni, hogy ez a 1,5 millió ember megjelent egy bizonyos kórházban, és akkor az ő teljes életútja, amíg a kórházat látogatta, az ebben az adatbázisban rögzítve van. Tehát tételezzük fel, a 90-es években valamikor megjelent egy ember ugye a kórházba, azt már jól tudjuk, hogy 10 beteg orvos találkozóból nagyjából 8,5-9 végződik egyébként laborigénnyel. Tehát egy óriási mennyiségű laboradat van ezek között az adatok között, de utána ugye a laborból, ahogy az előbb említettem, folyamat következő lépéseként a laborleletet kiértékelik, majd következő vizsgálatokat írnak elő, esetleg beavatkozások, műtétek történtek az élete során, tehát egy ilyen hosszú-hosszú útvonala rajzolódik föl ennek a 1,5 millió egyénnek. Ennek a 1,5 millió egyénnek van egyébként 100 millió adata, és hogyha ilyenkor ezeket, én azt szoktam mondani, hogy ezek 1,5 millió kis mozifilm, oké? Okay? Kis élettörténet. És amikor az emberről készül egy fénykép, hiszen a laborlelet az nem más, mint egy kép, akkor ezben az óriási mozgókép adattárban lehet megkeresni, hogy mely képek hasonlítanak a legjobban az én saját fényképemre. Előfordulhat, hogy az én saját fényképemre, ebből az óriási mozgóképtárból 600 ezer fénykép elképesztően hasonlít, és az mindaz a 600 ezer fénykép egyébként egy diabéteszre sodródott rá 5-10 éven belül, akkor valójában a kockázat az a diabétesz az én életemben, jelen pillanatban. És ez hívhatja fel a figyelmet arra, hogy váltsak az életmódomon.
Itt még egy kérdést fontos tisztázni, amennyiben tudunk rá választ, ugye, hogy a ChatGPT révén a megismerte ilyen generatív nyelvi rendszerek esetében a hallucinációs jelenség az ismert, amikor ugye az AI bepótol lukakat, betippel dolgokat, az itt elég veszélyes lehet. A kérdés, hogy csinál-e ilyet, hogy van egy nagy adatbázis, és az feltételezi, hogy abból leszűrt következtetésekből próbálja lukakat pótolni.
Ez ugye ez az A ChatGPT-sek között talán a legnagyobb különbség, hogy ez ugye nem az internetet szörfözi, és nem egy generatív AI, tehát nem szövegeket generál.
Aha.
Ez egyszerűen, ahogy említettem, úgy lehet talán a legkönnyebben elképzelni, hogy egy fényképet összehasonlít 100 millió esetből álló fénykép sorozattal, és ugye ez a másfél millió páciens út az igazán fontos benne. Az interneten sem lehet olyan egyszerűen megtalálni teljes páciens utakat anamnesztikus adattal ellátva, amiben benne van a páciensnek a zárójelentése, a beavatkozásairól a jelentés, minden egyéb ilyen adat. És ez az, ami igazából egy óriási különbség. A ChatGPT az egy szöveggeneráló eszköz, ami szörfözik az interneten helyetted, aminek egyébként rendkívül hasznos felhasználási területe van, és az egészségügy területén nem igazán hasznos használni.
Világos.
Mert bizony behalucinálunk tőle még magunk is.
Hát meg úgy saját magunk is megcsináljuk ugyanezt a szörfözést, és rögtön igen. Megállapítjuk, hogy mi a bajunk,
utolsó kérdés,
ez megvan.
Ezt az okos leletet, vagy ezt az átfogó képet, ezt bárkinek praktikus megcsinálni, vagy valamilyen probléma esetén, ez hogy működik ki a felhasználói csoport?
Abszolút bárkinek tudjuk ajánlani, és igazság szerint talán a legfontosabb az, hogy évente ezzel meg tudjuk oldani a szűrésünket, tehát hogyha minden rendben van, akkor nem feltétlenül kell elmennünk egyéb olyan drága vizsgálatokra, amikre mondjuk lehet, hogy pont a halucinációink miatt szükségünk lehetne.
Igen, oké, Tamás, okay. Köszönjük szépen. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm, szép napot, sziasztok.
Póda Tamással, a Színlep Hungary Kft. Kereskedelmi és marketing igazgatójával beszélgettünk.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Folytatjuk a pulzus rovatunkat méghozzá azzal, hogy a múltkor az egészségbiztosítási módozatokat, rendszereket vizsgáljuk, most megpróbálunk egészségpénztár és egészségbiztosítás között különbséget tenni. Ismét itt van velünk vendégünk Kovács András, egészségbiztosítási szakértő, a MediHelp International Magyarország értékesítési igazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na, akkor kezdjük azzal, hogy definiáljuk az egészségpénztárt, és akkor a múltkori beszélgetést valahogy így összekapcsoljuk, párosítjuk, és különbséget teszünk a két konstrukció között, hogy mi mire való.
Igen, szuper. Most itt ültem, és arra gondoltam, hogy egy ilyen kávés példával jövök, ha már a rádiókafén vagyunk a Millás reggeliben.
Ó, nagyon jó lesz, igen. Hogy és már mindannyian bekávéztünk.
Hát van robusta kávé, és van arabika kávé.
Így van.
A kávé fanok tudják, hogy mi a kettő között. A különbség, a robusta az sok helyen megél, de kevésbé igényes, és egy kicsit olcsóbb kategória.
Kicsit kaparósabb,
kicsit
de jó
kaparósabb, keserűbb, igen. Így van. Az arabika kávé az magasabb területeken. Igen. Termesztik és egy finomabb kávé élményt ad. Hát körülbelül ezt a különbséget tudom tenni, az egészségpénztárt hívjuk a robusztának, és a egészségbiztosítást pedig az arabika kávén, de egy kicsit komolyabban is beszélgessünk erről. Hogy alapvetően itt megint számokkal jöttem, és számokat szeretnék nektek mondani. Jelen pillanatban az egészségpénztárban a magyar lakosság 120 milliárdot tart, és az egészségbiztosítási piac pedig, ahogy említettem, a múlt héten az 25 milliárd.
Igen.
Jelen pillanatban. Ugye ezek a makroszámok.
Az a 25 milliárd, ami minden, tehát minden benne van, amit egészségre költünk, vagy költ az ország.
A 25 milliárdban ez csak a magánegészségbiztosítás, amit a lakosság és a munkáltatók befizetnek egészségbiztosításba. 120 milliárd pedig összesen, amit a munkáltatók és a munkavállalók befizetnek egészségpénztárba. De az óriás különbség az, hogy még az egészségpénztár, azt hívjuk egy kádnak, egy poolnak, ahova az emberek befizetik a pénzüket. Ezt vagy a munkavállaló teszi meg, vagy a munkáltató teszi meg. És abban az esetben, hogyha ezt a munkavállaló teszi meg, akkor erre van egy 20%-os SZIA visszatérítés, egy évben egyszer maximum 150 ezer forint az önkéntes nyugdíjpénztárral együtt. Ebből az egészségpénztár levon egy 6%-ot, tehát tulajdonképpen egy 14%-ot körülbelül az állam még hozzátesz, de évente maximum 150 ezer forintot, ez a lakossági megtakarításra vonatkozik, hogyha az ember magának fizet, és akkor ezt el tudja költeni nagyon sok mindenre, például szűrővizsgálatra is, amiről az előbb szó esett, de ez nem egy biztosítás. Ide befizeti a pénzt, az ember, az állam egy picit megtámogatja, vagy a munkáltatója szintén ebbe befizet, és azt a pénzt, ami ott abban a kádban összegyűlik, az különböző dolgokra, de leginkább az ember egészségére el tudja.
Tehát ez egy zseb.
Költeni.
Ez egy
zseb, így van, de ez nem biztosítás. Dolog. Tehát, hogyha oda beteszünk 100 forintot, akkor körülbelül 114 forintot elkölthetünk mondjuk egy szemüvegre, vagy egy laborvizsgálatra, stb. Ugye ezzel ellentétben az egészségbiztosítás az klasszikusan úgy működik, mint egy biztosítás, ami azt jelenti, hogy befizetjük a havi vagy a negyedéves-éves díjat, és ennek a sokkal-sokkal-sokkal többszörösét lehet elkölteni, hogyha ne adj Isten szükség van. De egy klasszikus biztosítás, tehát olyan, mint hogy egy autóra elköltenél mondjuk kaszkóra, mert ez egy ember kaszkó, erről is beszéltünk a múlt héten. Ember kaszkó. Ugye elköltesz az autódra mondjuk éves szinten kaszkóra 200 000 forintot, de akár 10-20 millió forint kárt is kifizet a biztosító összetörik. Ugye ez az egészségbiztosítás és így van, hogyha kifizetünk mondjuk egy olyan teljes körű, nemzetközileg is kihasználható egészségbiztosításra mondjuk éves szinten pár százezer forintot, akkor több százmillió forintot is kifizet az egészségbiztosító, hogyha egy nagy műtétre vagy nagyobb vizsgálatra kerülhet sor. Egyébként, hogy még egy klasszikus idézek, pont a múlt héten hallgattam Kincses Gyulával, az orvosi kamarának az egykori elnökével egy beszélgetést, és pont ott is szóba került az, hogy hát hogy miért fontosak a szűrővizsgálatok, hogy az emberek költsenek az egészségükre, és mondta, hogy hát igen, tehát régen úgy volt, hogy használtuk a Trabantot, aztán, hogyha baj volt, jött a sárga angyal, de a mostani autók azok már nem így működnek, hanem évente elvisszük őket ugye a szervízbe, és ugye a lakosságnak a saját egészségével is ez igen. lenne a egyébként érdekes teendő, meg érdemes teendő, hogy fogalmazzunk így, hogy nem a sárga angyalt várjuk a 112-t, hanem évente eljárunk
hát
vizsgálatokra.
Jó, pszichológiai és társadalompszichológiai folyamat, viszont vissza a kávés példához.
Igen.
Hát egy jó eszpresszóhoz egy olyan blend kell, amiben van jó kis robusta, meg van jó kis arabika. Tehát ugye nem váltja ki az egyik a másikat, tehát nem úgy van, hogy az egyik jobb, mint a másik az egészség. Tehát másra való, ugye?
Abszolút, abszolút így van. Tehát, hogy a két típusú termék, az két különböző fajta kávé, hogy fogalmazzunk így van. Az egészségpénztárat azt alapvetően kisebb költségekre találták ki, ez egy Magyarországon egyébként egy abszolút innováció, tehát ez egy lassan 20, sőt lehető régebb óta létező fajta megtakarítás, és ezt kisebb költségekre el lehet költeni, míg az egészségbiztosítás azt arra találták ki, hogy ha nagyobb vizsgálatokat szeretnénk, vagy sűrűbben is szeretnénk orvoshoz járni, akkor a biztosító független attól, hogy én erre kevesebbet, de rendszeresen költök, a mögöttem lévő fedezettel a legkomolyabb vagy a legkisebb beavatkozásokat is tudja téríteni.
Bondi belekapaszkodott a kávés példában, én a kaszkót rángatnám, hogyha valami történik, valami probléma, igen. és le kell hívnom valamilyen szolgáltatást, akkor nekem is megemelkedik utána az egészségbiztosítási díjam?
Ez attól függ. Tehát, hogy ez nagyon sok összetevős, ezek a bizonyos nyilak, amik befelé mutatnak, ezek az indikátorok, ezek sokfélék lehetnek. Függ attól, hogy hányan vannak benne egy biztosításba, hogy milyen típusú biztosítást kötöttél, hogy az a biztosítás az egyébként csak Magyarországon vagy külföldön is használható. Minél szélesebb spektrumú egy biztosítás, minél többen vannak benne, és minél több helyen tudod használni, annál nagyobb esélyed van rá, hogyha adott évben valamilyen használatod van ezzel a biztosítással kapcsolatosan, akkor jövő évben ne emelkedjen, és ennek ugye az inverze is igaz,
világos.
Ha pedig máshogy nézzük ezt, akkor pedig minél kevesebb vannak egy biztosításban benne, akkor nagyobb az esélyed rá, hogy nőjön a költsége.
Meg mennyire igen. vagy kockázatos te?
Persze, hát persze.
Kiderül egy csomó minden rólad, például, hogy a sarki közétben mit vásárolsz minden hajnapban, hát akkor megemelkedik a díjad.
Igen, viszont nagyon megy az időnk, és van még egy gondolat, ugye, amit múltkor ide citáltunk, akkor volt friss ez az új javaslat, a közfinanszírozott magás egészségügyi ellátás, most ugye jött egy fordulat, most miniszterelnök, akkor azt mondta, hogy nincs itt akkora baj, és hogy tulajdonképpen mindenki el lesz látva, csak idő kérdése, vagy valami hasonló.
Igen, ugye ugye itt a múlt héten arról beszéltük, hogy ez egy mennyire jó ötlet, csak éppen ezzel ugye, hogyha ezt megcsinálják, akkor a mindenki pénzéből támogatjuk majd azoknak a mit tudom én, 5 millió csípőműtétjét 4 millióért, akik egyébként kifizetnék az 5 milliót is. Na most azóta úgy tűnik, hogy tegnap jelent meg egy cikk az egyik napilapban, még print lapilapban, hogy az egészségbiztosító NEAK, ő csak akkor fogja ezeket magánúton igénybe venni közfinanszírozva, hogyha egyébként ez Magyarországon nem megoldható, és a külföldi ellátásnál olcsóbb. Na most ezzel csak egyetlen egy gubanc van, hogy a magyar magánegészségügynek az ellátó képessége, már ami az orvosi komoly műtéteket illeti, azért az limitált. Tehát igen, nehéz lesz ma Magyarországon olyan magán egészségügyi szolgáltatónál igénybe vehető ellátást találni, ami itthon olcsóbb lesz, igen, mint külföldön, tehát majd nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ebből mi lesz.
Igen.
Mindes az ötlet nem volt rossz, szerintem még érdemes lenne rajta egy picit, most kim van társadalmi vitán, tehát most éppen amit mi csinálunk, most amit mi csinálunk, az éppen társadalmi vita.
Úgy, az előremutató egyébként, akkor tehát ebben nem így zajlik.
Munícióval, akkor ezek szerint minden beszélgetésünk végén az éppen aktuális fejleményekről fogunk beszélgetni.
Azért a hosszú távról eszembe jutott a Keynes idézet, ugye.
Igen, hosszú távon mindenki hallott.
Igen, tehát az idővel, na mindegy, ezt azért az egészségügy talán még fokozottabban igaz ez.
András, nagyon köszönjük, hogy ismét ellátogattál hozzánk, hogy folytatjuk majd ezeket a beszélgetéseket. Szép napot neked.
Köszönöm szépen, szép napot.
Kovács András egészségbiztosítási szakértő volt a vendégünk, a MediHelp International Magyarország értékesítési igazgatója.
Bulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.